Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt Márk evangéliumából fogunk igét olvasni a második részből. Márk evangélium második részének első 12 versét fogjuk felolvasni alapigéként. Így szól az ige. Márk 2:1-12. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedte híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartok hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátottak bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűneket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyen? Azt mondani a bénának, megbocsátattak bűneit, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind. Dicsőítették az Istent és azt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy mi is abban a kegyelemben lehetünk, hogy ezekről az eseményekről tudunk. És tudjuk, hogy ezek nem kitalált mesék, nem szórakoztatásunkra való, hanem ezek a megtörtént valóság, amelyek a mi tanúságunkra igattak meg. Kérlek, Uram, hogy a ma délelőtt emeld ki azt a te szent lelkeddel számunkra, ami most fontos, amit tanítani akarsz, amit üzenni akarsz nekünk. Ámen. Hát megint csak egy ismert történetet hoztam elétek, ez szándékos. El is határoztam, tudjátok magamba, hogy ezeket az ismert történeteket végigveszem, amikor az Úr Jézus találkozik egy-egy emberrel, mert sokszor úgy tekintettem még tudat alatt is magamba ezekbe a történetekről, hogy lerágott csont. Nem lehet erről már mit igazából mondani, mert mindenki tudja az alapigazságokat, és minek mondjuk el 500-adjára ugyanazokat a dolgokat, és ennek én tudatosan ellen akartam állni, hogy így gondolkozzak, és ezért elhatároztam magamban, hogy végigmegyek ezeken a történeteken, hogy az Úr bebizonyítsa nekem, vagy egyszerűen, hogy ezek nem lerágott csontok, hanem örök érvényű igazságokat tartalmaznak, mindig új és új üzenettel állnak elő, és ezt hisszük is a Szentírásról, hogy mindig aktuális, egy-egy élethelyzetben. Amikor én ezt olvastam 20 éves koromban ezt az igét, akkor is volt egy üzenete. Amikor 30 éves koromban is olvastam, akkor is szólt hozzám, de már egy másképp, mert egy más élethelyzetben voltam. 45 évesen is szól hozzám, mert akkor is van egy üzenete. Na hát ez az egész történet ugye Kapernaumban játszódik, és úgy van írva, hogy Jézus elterjedt a híre, hogy otthon van, erre nagy sokaság gyűlt össze. Hát persze, hogy elterjedt Jézusnak a híre, hogy ne terjedt volna el, hiszen a legtöbb csodáját és a legtöbb tanítását éppen Kapernaumban, ebben a Genezáret tóparti városban hajtotta végre, vagy mondta el az Úr Jézus. Itt történt az, amikor az ördögtől megszállottat, aki ott dobálta magát a zsinagógában, meggyógyította, kiűzte belőle az ördögöt. Itt volt az, amikor oda ment hozzá egy sorvadkezű ember, és nem azt tette, hogy a másik kezét is elsorvasztotta, mondván, ha már ez rossz, akkor legyen rossz a másik is, hanem meggyógyította a sorvad kezét. Itt volt az, amikor az élet kenyeréről való nagy tanítását elmondta. Ugyanez a hely volt, Kapernaum. Itt volt az, amikor odajött hozzá a zsinagógai előjáró Jairus, és kérve könyörgött hozzá, hogy gyógyíts meg a lányomat, mert halálán van. Hogy ne tudtak volna arról, hogy kicsoda Jézus? És persze, amikor megtudták, hogy hazajött otthonban, persze, hogy annyi ember összegyűlt, hogy még az ajtón se lehetett bemenni. Van egy még ennél különlegesebb dolog azon felül ebbe a történetben, hogy Kapernaumban vannak, és hogy mindenki tud róla, és hogy Kapernaumban történt a legtöbb tanítása és a legtöbb csodája, az pedig az, hogy azt írja a Szentírás, hogy Jézus otthon volt. Milyen érdekes. Hol lehetett ez az otthon? Vajon hol lehetett otthon? Ezt biztosan nem tudjuk megmondani. Egyes feltételezések szerint Péter házába volt ez az otthon. Péter önként felajánlotta neki a házát, mint otthon. És jól tudjuk, hogy Péter együtt lakott az anyósával. Tehát amikor megházasodott, akkor Péter az anyósáig házába költözhetett valószínűleg. Lehet, hogy itt voltak, nem bizonyíték. És ez nem is annyira fontos. Ami viszont fontos, hogy azokban az eseményekben, amikor a Szentírás azt mondja, hogy Jézus otthon van, nem ez az egyetlen ilyen alkalom, akkor ebben az otthonban mindig különleges dolgok történtek. Ezen kívül három eset van, amikor az Úr Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy otthon van, és mind a három eset szerintem olyan szép. Az egyik, amikor két vak követi az Úr Jézust, és kiáltozik utána, hogy Úr Jézus, 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 Jézus. Nem foglalkozik vele, aztán mikor hazaér, bemegy a házba, az otthonba, akkor elkezd velük beszélgetni. És csak annyit kérdez meg tőlük, hiszitek, hogy ezt meg tudom tenni? Bent a ház csendjében. Hiszitek, hogy ezt meg tudom tenni? Hisszük. És visszajött a szemük világa. Érdekes dolog. Addig kiabálta, aztán az otthonban feltent egy bensőséges, személyes kérdést ennek a két embernek. Hiszitek-e? Mi történt még az otthonban? Tanítványaival beszélgetett. Elmondott a sokaságnak egy nagy példázatot a szántóföldről és a konkolyról. Ugye, mikor jön a gonosz és elveszti a konkolyt is a szántóföldbe, és nem értették a tanítványok. És hazaértek, megint csak otthon vannak, és a tanítványok oda mennek hozzá, és azt mondják, magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Megint csak egy olyan dolog, ami nem szól mindenkinek. Ami nem tartozik mindenkinek. Amit nem hallhat mindenki, csak az, aki bemegy Jézus otthonába. Csak azok hallhatják. És még egy fontos dolog, nekem ezt tetszik talán a legjobban. Péterhez oda mennek egy alkalommal a kor vallásos vezetői is megkérdezik Pétertől. A te mestered nem fizet templomi adót? Péter azt mondja, de, fizet, fizet, fizet. Ugye? Megint csak mi történik? Hazamennek, bemennek otthon, Jézus otthonába, és Jézus elkezd beszélgetni Péterrel. Mit gondolsz, Péter? A földi királyok kitől szednek adót? A fiaktól vagy idegenektől? Nem horholja le, nem oktatja, nem elkezd beszélgetni vele. Nézd, azért mondtam ezt a három történetet, mert nézzétek meg, hogy az Úr Jézus otthona az mindig egy nagyon személyes közeg. Ha valaki bemegy az Úr Jézus otthonába, bement akkor az Úr Jézus otthonába, akkor Jézus elkezdett vele személyes dolgokról beszélgetni. Olyanokról, amiket nem lehet elsietni. Olyanokról, amiket meg kell magyarázni. Olyan dolgokról kezdett el beszélgetni, amiket az emberekben el kell mélyíteni, amit le kell ülepíteni, amit helyére kell rakni, amit le kell tisztázni. Ez nagyon személyes, amit most mondok nektek, de mennyire hiányzik ez a mi életünkből? Én csak ezt tettem fel magamnak. Én mire vagyok beállva? Jöjjön az információ, erről is tudjak valamit. Hú, ez is nagyon érdekes. Erről is tudjak valamit. Erről is tudjak valamit. Még egy könyvet olvassak el. Még ezt nézzem meg. Még ezt hallgassam meg. Még ennek járjak utána. Még így, még úgy. Csak jön az információ. Én ilyen beállítottságú ember vagyok. Sok minden le tudnak kötni. Jön egy ember, aki ért valamihez, le tudja kötni az érdeklődésemet, fel tudja kelteni az érdeklődésem. Minden terület szinte. Ha érdekesen mondják, engem érdekel. És a mai kor mit csinál? Hát erre még csak rá hatványoz. Adja az információt, ezt is tudja, ezt is néz meg, erről is hallja. Már mindenről hallunk. És a végén, mikor már mindenről hallunk, rájönünk, hogy semmit sem tudunk. Semmit nem tudunk. Mivel vagyunk okosabbak, vagy bölcsebbek a 100 vagy 200 évvel ezelőtt ért embereknél? Semmivel. Sőt, azt lehet mondani, hogy balgábbak vagyunk. Nincs meg az az egyszerű bölcsességünk. Miért? Mert nincs meg az a hely az életünkben, ahol leülepedhetnének a dolgok. Nincsen meg az a csendes hely, ahol ezek a kapott információk feldolgozásra kerülnének. Úgy élünk, mint az az ember, aki nyomjába magába a töltött káposztát, és nem rá egyetlen egy falatot sem meg, hanem csak nyeli. Az ember az beteg lesz. Kihánja. Vagy nem is tudom, hogy mi fog vele történni. De nem lesz jó vége. Szükség van arra, hogy az ételt megrágjuk. Azt tanítják, hogy lassan együnk. Közben ne nézd a tévét, közben ne olvasd az újságot, ne foglalkozz mással, hanem figyelj az ételre. Arra, amit csinálsz, hogy legyen időd azt feldolgozni, és az agyad is arra álljon rá. Vajon az élet eseményeivel kapcsolatban nem erre van szükség? Egyértelműen erre van szükség. És nézzétek meg, mivel nem így fogadjuk az élet eseményét, hanem csak áradnak ránk az információk, egyszerűen feldolgozatlanul maradnak, és megbetegítenek bennünket ezek az információk. Jézus ennek ment ellen. És mikor valaki betért az otthonába, ahol le lehetett nyugodni Jézus mellett, ott beszélt a gondolkozás módjukról. Péter, te miért így gondolkozol erről? Miért így gondolkozol el az adókérdésről? Kis dolog, de elkezdett beszélgetni vele. Vagy mikor a tanítványok azt mondják, magyarázd el nekünk, hiába hallottuk a nagy Jézustól a tanítást, de nem értettünk belőle egy kukkot se. Oda kell menni hozzá, Jézus, magyarázd el nekünk. Nem értjük, hiába nagyon egyszerű, nem értjük. Vagy oda kell, annak a két vaknak oda kell, hiszitek-e? És el kell vele beszélgetni, milyen a hited? Milyen a hited? Egyszer olvastam egy kis cikket, nem olyan régen, hogy engem nagyon bosszant, amikor a gyermekeim unatkoznak. Ezt ők tanúsíthatják. Nagyon fel tud bosszantani, amikor a gyermekeim unatkoznak. És olvastam egy cikket, amiben azt fejtegette egy nálam lényegesen valószínűleg műveltebb és tájékozottabb ember, hogy nem baj, ha a gyerekek unatkoznak. Ezt mondta. És azt mondta azért, mert mikor unatkoznak a gyerekek, semmit nem tesznek, ez nem igaz, hogy semmit nem tesznek a gyerekek. Mi is unatkoztunk, én emlékszem, ott fetregtem a hüllőgarnitúránkon, talán a lábam az égnek állt, anyu ezt tanúsíthatja, és mennyit tekeregtem ott, és ez ilyen volt a gyerekkorom. Én is unatkoztam, meg én is szenvedtem. De nagyon érdekes, hogy amikor ezt teszik a gyerekek, hogy látszólag semmit nem tesznek, nagyon fontos dolgok zajlódnak a fejükbe. Nagyon fontos dolgok. És ha nem adjuk őket unatkozni egy kicsit, vagy egy kicsit, hogy csináljon, amit akar, bütyköljön, babráljon, szöszmötöljön, pöszmögjön, bármit csináljon, egyfolytában csak ad nekik az információt, ilyen program, olyan program, ezt megnézni, azt megnézni, nem fogjuk tőle őket előrébb vinni. Nem visszük őket előrébb. Meg kell hagyni. Az első kérdés, amit itt szeretnék ma nektek feltenni, és amit igazából személyesen nekem szólt a kérdés, bemegyek-e Jézus házába? Bemegyek-e oda, ahol azt mondja Jézus, itt az én otthonom? Az én atyám háza, az imádság háza. Bemegyek oda, és elcsendesedek-e? Hagyom-e, hogy a nagy semmittevésben, amikor csak nézek ki a fejemből, amit csak gondolkozok, amikor csak Isten dolgairól elmélkedek, akkor meghallgasson engem, megszólítson engem az örökké való. És elkezdje azokat az élet eseményeket, amit egész hét pörgés alatt velem történtek, egy kicsikét helyre rakni. Egy kicsikét rendezgetni. Egy kicsikét igazítani, hogy erről te nem jól gondolkozol. Ezt így kell érteni. Ez ezért történt, ez azért történt. Ha ezt nem tesszük meg, beteggé válik a lelkünk. Na hát Jézus ebben a történetben, amiről még igazából egy szót sem mondtam nektek, csak annyit, hogy otthon történt, megint csak elmondom, hogy Jézus ebben a történetben megint otthon van. És felmerült bennem a kérdés, ha már otthon van Jézus, és azt mondtam eddig nektek, hogy az otthonban mindig személyes dolgok történnek Jézusa, vajon ebben a történetben történik-e olyan, ami személyes? Történhet-e egyáltalán személyes beszélgetés? Mert igazából, ha végignézitek a történetét, beszélgetésnek itt nyoma nincsen. Itt egyedül Jézus szólal meg. Aztán a végén a tömeg álmélkodik, ugye? Meg mondja, hogy ilyet még sohasem láttunk, ez hihetetlen dolgokat láttunk ma, szó szerint az, hogy paradox dolgokat láttunk ma. Nem láttunk ilyeneket. Egyáltalán itt lehet személyes dolgok, megszülethetnek egy ilyen közegben, amikor csak Jézus beszél. Sőt, megszülethetnek személyes kérdések, vagy személyes gondolatok, mikor ott van, annyi ember van ott, hogy be se lehet menni a házba? Én úgy állapítottam meg, hogy nagyon személyes dolgok történtek ebben a történetben meg, és személyesen szólt az Úr Jézus a négy emberről, plusz akik vittek a bénáról, személyesen szólt a sokasághoz, személyesen szól az Úr Jézus az írástudókhoz, és személyesen szól hozzánk is. Nagyon érdekes. Ahogy megfigyeltem ebbe a történetben, hogy mi ezekben a kapcsolódási pont, fogjátok látni, egy olyan dolgot vettem észre, amit lehet, hogy ti már eddig is észrevettetek, de nekem most ez újdonságként volt. Hallgassátok meg az igéket. A négy barátról így nyilatkozik a Szent Író, Márk. Jézus pedig, látva a hitüket, ezt mondja a négy barátról. Jézus pedig, látva a hitüket. Na nézzük a következő csoportot, az írástudókat. Jézus lelkében átlátta, hogy így tanakodtak maguknak. Jézus átlátta, hogy így tanakodtak magukban. És nézzük a harmadik csoportot, a sokaságot. Azért pedig, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Én tudtam, hogy ez a megtudjátok mit jelent, de Csia Lajos bácsi így fordította, hogy azonban lássátok, hogy az emberfia felhatalmazást kapott arra, hogy a vétkeket a földön megbocsásson. Oda szólt a butaütötthöz, azt mondta neked, kelj fel, emeld fel a hordágyatot, és eredj haza. Nézzétek meg, hogyha először elolvassuk ezt a történetet, mi az, ahol leragad a gondolkozásunk? Az, hogy van egy történet, ahol megbontanak egy háznak háztetőt, és eresztik le ugye azt a bén embert. Ez az első benyomás. Aztán, mikor egy kicsit jobban elkezdünk gondolkozni, akkor megértjük, hogy a történet lényege az, hogy Jézus képes a bűnöket megbocsátani. De mi az egészben a kohézió, ami köré épül az egész történet? Az, hogy a láthatatlan dolgok láthatóvá válnak. A láthatatlan dolgok mindig láthatóvá válnak. Erről szól ez a történet. A láthatatlan hitük annak a négy embernek, meg annak a bénának, amit senki nem látott, láthatóvá válik ebbe a történetben. A láthatatlan gondolatuk az írástudóknak és farizeusnak, hogy mit agyalnak az ő fejükbe, láthatóvá válik. És Jézusnak a bűnt megbocsátó hatalma, ami nem látható, láthatóvá válik. Ez a történet, ez erről szól, hogy ez dolgok, amelyek láthatatlanok, azok mind láthatóvá válnak. Menjünk sorba, ez a négy barát. Mi is történik? Van négy ember, fogja az ágyát, amin fekszik egy béna ember. Hát ez nem egy vaságy, ezt gondolhatjátok, hanem valószínűleg ez egy pokróc lehetett, és ezt a pokrócot, ezt a négy csücskénél valahogy rácsavarták a kezükre, és szépen vitték előre, és amikor látták, hogy az ajtó előtt rengeteg ember van, sőt, mikor bementek, akkor még érezték is azt a jó kis emberszagot, ami kicsapott az a házból, mert dugik voltak, és ott biztos, hogy meglehetett az annak a teremnek a légköre ilyen téren is. Fogták magukat, és a ház oldalára, minden ház oldalára lépcsőn, amit felépítettek, fölmentek a tetőre. Semmi különleges nem volt ebben, ugyanis ekkor ezeket a kis apró kocka alakú házakat szinte egymás mellé építették, és az emberek fönt közlekedtek a ház tetőkön sok esetben. Ezt úgy hívták akkor, hogy a tetők útja. Ott voltak az utak. A tető, egyik tetőről a másikra lehetett menni, valahol le lehetett egy ház oldalon menni, valahol fölmentett, semmi, és nyilván lapos tetejű házak voltak ezek, semmi különleges nem volt abban, hogy valaki felmegy a tetőn. A tetőn étkeztek. A tetőn éltek. Oda rakták ki a korsokba az olajat, ott szárították a gyümölcsöt. Talán ott mostak az asszonyok, vagy ott szárították a ruháikat. Sokszor ott aludtak az emberek a tetőn. A házba akkor mentek be, ha vendég jött, akkor mentek be, hogyha eső volt, ha ellenség jött, egyéb ilyen dolgok, akkor bementek a házba. De különben sokszor kint éltek a tetőn. Péter is emlékezzetek rá, amikor az Úr Jézus feltámadásra imádkozik, akkor fent van a tetőn, és látomásban egy lepedőn leszáll hozzá mindenfiát, és azt mondja az Úrnek, hogy őjed és egyél. Fent volt a tetőn. Ez nem volt egy különleges dolog. Megbontották a tetőt. Hát ez a tető, ez valószínűleg ez ilyen galjakból, sárral összetapasztott tető volt, amit gyakran kellett javítgatni. Nem tudom, hogy ezen hogy jártak, így írt el ez a könyv, amiben olvastam. Ez történt. Miben látta Jézus az ő hitüket? Miben látszott meg a láthatatlan hitük ezeknek az embereknek? Én úgy fogalmaztam meg, merészségükből, a kitartásokból, és az, hogy leküzdik az akadályt. leküzdik az akadály. És azt még hozzátettem, hogy az élő hit mindig láthatóvá válik. Az élő hit mindig láthatóvá válik. De hozzáteszem, az élő hit nem mutogatja magát. Akinek élő hite van Jézusban, nem törekszik arra, hogy meglássák azt a hitet, ami a szívében van. Nem mutogatja, nem kérkedik arra. De egyszerűen akaratlanul az az élő hit, ami benne él, ha valósággal él az ember szívére, az akaratlanul is látszódni fog az az élő hit. Ez egy ellentmondás, de mégis ez így van. Nem törekszik az élő hit láthatóságra, mégis látszódni fog. A holt hit az milyen? Az láthatóságra törekszik. Lássák, lássák a hitemet. Az egy halott hit. Az egy vallásos hit, az egy megjátszott hit, az egy színész hit. És az sajnos ritkán látható. És nagyon erőltetett, és azt szokták mondani, hogy szaga van. Szaga van. Az élő hit az önként elől játszik. Látszik. Két igehely jutott eszembe. Ez nagyon, nekem érdekes volt. Figyeljetek, az én szolgám, akit támogatok, és az én választottam, akiben gyönyörködök, nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Figyeljetek a másik igét. Nem kiálta a bölcsesség, nem hallatja a szavát az értelem. Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra, a városba vívő kapuknál, a bejáratoknál, hangosan kiáll. Milyen érdekes, nem? Az egyik azt mondja, hogy az én szolgám, vajon nem ugyanarról van szó, szerintem ugyanaz, a bölcsesség Jézus. Az én szolgám Jézus, mind a kettő Jézus, a messiás, róla van szó. És egyszer azt mondja, hogy nem kiált, nem lármáz. A másik meg hangosan kiált. Nem ugyanerről van szó, amiről én előbb beszéltem. Ő soha nem törekedett arra, hogy lássák. Soha nem mutogatta Jézus a hitét. Soha nem mondta, hogy micsoda atyával, milyen kapcsolatom van, mennyit imádkozok, mennyit olvasom a Tórát, milyen jókat teszek a betegekkel, nézzétek, nézzétek. Nem kiált, nem kérkedett, nem mutogatta magát. Elrejthetetlen volt az ő atyával való kapcsolata. Pedig titokban elvonult éjszaka a hegyre imádkozni, kiment a sivatagba, senkivel nem akart találni. Mégis megtalálták. Mégis megtalálták. Nem akarta, hogy tudják. Azt mondta az embereknek, most ezt tettem veled, de el nem mond senkinek, el nem mond senkinek. Soha nem törekedett népszerűségre. Soha nem akarta, hogy ő legyen valaki, nem akart itt nevet szerezni a földön. Nem ezért jött. Egyszerűen képtelenség volt az, hogy őt ne vegyék észre. Képtelenség volt az, hogy ne látszódjon meg az ő élete. Képtelenség volt az, hogy Jézus élete ne legyen örök és maradandó nyoma az egész emberiségre és a mi életünkre. Nézzétek, itt járt a földön a Mesiás, 2000 akárhány évvel ezelőtt, és a te életedre is hatással van, a mai napon. Miért? Mert az ő beszédeit hallod. Azért, mert az ő tetteiről olvasol. Azért, mert nem rejthető el. Pedig ő nem arra törekedett, de elrejthetetlen volt. És valahogy innen ismerik meg az élő hit. És megvizsgálhatjuk magunkat, élő a hitünk. Az élő hit nem kérkedik, de mégis azonnal láthatóvá válik. Nézzétek csak meg, Jakab leveléből olvasok. Azt mondja Jakab apostol, mutasd meg nekem a hitedet a cselekedeted nélkül. Én is meg fogom mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. A hit az mindig kézzelfoghatóvá válik, láthatóvá válik. És nézzétek, hogy mikor válik láthatóvá az ember hite? Ha akadályokba ütközik. Ha az idő az akadály, mikor telik, múlik az idő, és nem történik semmi, az nagyon nagy akadály lehet, és hogyha az ember tehetetlenül ott vergődik, és úgy érzi, hogy elfogyott az út, elfogyott minden lehetőség, nem tudok mit tenni. Na, az ilyen helyzetek, az akadályoknál, az idő vészestelésével, és az ember tehetetlenségével, ebben a háromban tud a legjobban megmutatkozni az élő hit. Ha te látod, hogy minden dolgod annyira nehezen megy elő, mint hogyha a te biciklidnek a kereke nem kör, hanem kocka alakú lenne, úgy érzed sokszor az életedet. Na akkor megmutatkozik a hit, hogy mégis mész-e tovább, mert azt mondta neked Jézus. Mikor látod, hogy imádkozol, imádkozol, semmi nem történik, és már eltelt 20 év, vajon imádkozol-e tovább? Megmutatkozik az élő hit. És mikor úgy érzed, hogy most már semmit nem tudok tenni, minden kapu bezárul, akkor is reménykedsz az Úrban. akkor megmutatkozik az élőink. Ez csak a személyes életünkre nézve. De nézzétek, mostanában igen gyakran beszélünk az utolsó időkben, utolsó időkről. És vajon az utolsó időkben, amely most élünk, nem ugyanezek az akadályok fognak egyre inkább felmerülni? Nézzétek csak meg, vagy ugyanezek a nehézségek? Az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pésóvárok, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, stb. Lesznek. Meg fogja ezt könnyíteni az életünket? Hát nem éppen. Vajon kitartunk-e még emellett még a hitben? Ez már nekünk kell megválaszolni. Nézzétek meg az utolsó időkkel kapcsolatban a második akadály. Mit mond? Az idő a második akadály. Ezt mondja Péter. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva van. Telik az idő, semmi nem történt. Lesz-e hited? Van-e hited, mikor azt mondja az Úr, mikor látjátok ezeket a jeleket, igen, közel van az az idő. Elhiszed-e? Vagy pedig azt mondja, hát tegnap is felkelt a nap, ma is felkel a nap, tegnap is lefeküdtünk, ma is, tegnap is jó bevacsiztam, ma is bevacsizok. Ennyi, nem, ennyi az élet, kész. Nem változik itt semmi. Múltkor voltunk azon a testvéri találkozón, egyetlen egy üzenetet hoztam el, ami megmaradt. Azt mondták, az volt, több testvér is kiemelte, biztos, hogy nem marad minden így. Biztos nem marad minden így. 100%. Ez a testvériségnek az egybenhangzó látása. És ezt jó volt elvinni. És nézzétek meg, az tehetetlenség micsoda akadály lesz. Mit mondok Máté? Akkora lesz a gyötrelem az utolsó napokban, amilyen még nem volt a világ kezdetétől fogva, mint máig, és nem is lesz. Ha nem rövid élnének meg azok a napok, nem menekülnek egyetlen egy ember se. Az emberek tehetetlenek lesznek. Nem tudunk már mit csinálni. És Isten akkor megrövidíti a napokat. Az ő kegyelméből, hogy megmeneküljenek néhányan. Nézzétek meg, ezeknek az embereknek a hite ezen a három területen meglátszódott. Mert a láthatatlan hit akaratlanul is, de mindig láthatóvá válik. Na nézzük meg az írástudóknak a láthatatlan gondolatát, ami szintén láthatóvá vált. Mit csináltak ezek az írástudók? Azt mondtam, hogy ők is gondolkozásuk szerint nagyon is jól gondolkoztak. Nagyon jól gondolkoztak, mert valóban, ha valaki azt mondja, hogy megbocsátottak a bűnét, akkor az az ember valóban Isten káromlást követett el. Ez teljesen logikus, mert Isten, csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Az ő nagy tévedésük az azonban egy dologban ered, az, hogy ők nem láttak olyan hittel, nem néztek olyan hittel Jézusra, mint az a négy ember meg az a béna. Ugyanis az a négy ember meg az a béna, akit vittek, ő meglátta Jézusban az örökkévalót, meglátta Jézusban az eljövendőt. Többet látott benne, mint egy ember. És ezek az írástudók nem látták ezt meg, ők Jézus csak emberként néztek. És nézzétek, milyenek voltak az írástudók? Tökéletesen leleplezi őket Jézus a kérdésével. Azt kérdezi Jézus tőlük, mi a könnyebb? Mi a könnyebb? Ez egy farizeusnak, írástudónak a legjobb kérdés. Mi a könnyebb? Miért mondom ezt? Mert ezeknek az embereknek az élete semmi másból nem áll, csak méregetésből, számításokból, számítgatásokból, haszonszerzésből és összehasonlításokból. Nézzétek meg, mennyire leleplezi az Úr Jézus is, mikor feddi őket. Figyeljetek, azt mondja a farizeusokról. Azt mondják a farizeusok, ha valaki a templomra esküzik, nem érvényes, de ha a templom aranyára, akkor köti az esküt. Ugye? Na így, úgy. Másik, ha valaki az oltárra esküszik, az nem érvényes, de ha rajta levő áldozat ajándékra esküszik, az már kötelezi az eskü. Egyfolytában számítgattak, méricskéltek, hogyan lehet nézni a dolgokat. És ebbe is maradtak meg. Ebbe maradtak meg. És az az ember, aki nem hitből él, az az ember a számítgatásokból, méregetésekből és összehasonlításokból fog lehozni következtetéseket. És az egész élete csak számításokból, méricskélésekből és összehasonlításokból fog állni. És megnézni, nekem ez jó vagy nem jó? Megéri vagy nem éri meg? Hasznom lesz belőle vagy nem lesz hasznom? Nem így működünk sokszor. Ez a gondolkozás az a hit nélküliségnek a leleplezése. Mikor te csak ez alapján döntesz dolgokban, csak méregetsz, nem azt mondom, hogy nem kell, kiemelem, csak méregetsz és számítasz, ez azt jelenti, hogy hiányzik a hit. onnantól kezdve egészen biztos, hogy rossz döntést fogsz hozni, mert a hit adja meg a koronát minden döntésedre. A hit a koronája. Nézzétek meg, Jézus mennyire kapcsolódik ehhez. Na, mi a könnyebb? Na, akkor mérlegeljük. Ha már úgyis benne vagytok ebbe az egész szórakozásba, hogy mindig csak hasonlítgatok, akkor nézzük meg, mi a könnyebb. Azt mondani könnyebb, hogy megbocsátottak a bűneit, vagy azt mondani könnyebb, hogy meggyógyulsz a betegségedből. Hát persze, hogy az ember azt mondja ilyenkor, mind a kettő lehetetlen. Mind a kettő egyformán nehéz. Ez a kérdésre a válasz. Azért, hogy még hozzátettem magamban, mikor ilyen méregetősek vagyunk. De mindenkinek van ilyen méregetős kedve, idézőjelben. És mindenkinek vannak ilyen méregetős szakaszai az életben, vagy ilyen méregetős napjai. Akkor azért fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a könnyebb. Mi a könnyebb? Most tegyük fel a kérdést csak a történetre aspektálva. Mi a könnyebb? Vinni az ágyat, vagy pedig benne feküdni az ágyba? Hát az ágyba feküdni sokkal könnyebb, nem? Ki a franc akar ágyat cipelni? Pláne úgy, hogy még fekszenek is benne. Sokkal könnyebb az ágyat vinni. Mi a könnyebb? Melyik lennél, akit visznek, és nem tud mozogni, vagy pedig aki viszed azt, aki még tudsz mozogni, és van erőd? Na, melyik a könnyebb? Ágyban feküdni? Vagy pedig vinni az ágyat. Mi a könnyebb? Hogyha a lelked fáj, vagy ha a tested fáj? Feltevődik a kérdés. A következő kérdés, ami szintén feltevődik ebből az igéből. Mi a könnyebb? Az ajtón bemenni, ami a könnyű út, vagy pedig a tetőt megbontani, ami nehezebb út. Na, melyik a könnyebb? Mehetsz az ajtón, ami a könnyű út. Egy probléma van benne, járhatatlan. És választhatod a tetőt, ami sokkal nehezebb út, viszont az járható. Nézd meg, jusson leszedbe az a példa, amikor, és az a történet, amikor Lót elválik Ábrahámtól. És ott volt a gyönyörű kánaáni föld, ugye? Ott volt a Jordán völgye, mint az Édenkert. Nagyon szépnek látszott. Mégis melyik volt a jó döntés? A nehezebb hely, az volt az igazi. Mert ott, ahol minden jónak és könnyűnek látszott, ott nem volt szuper minden, mégse. És mikor az alapján nézzük, hogy könnyű vagy nehéz a dolgunk, akkor lehet, hogy nem mindig a könnyű utat kell választani, mert az számunkra járhatatlan lesz, hanem be kell vállalni a nehezebbet, mert az csak az a járható. Csak az a járható. És még egyet, mi a könnyebb? Jézus közelébe kerülni? Egy ember nélkül, akit hordozni kell? Egy teher nélkül? Csúnya szóval, egy kolonc nélkül, vagy pedig csak simán oda menni Jézus mellé, egy Bibliával, jegyzetfüzettel, és egy papírral, tollal, és jegyzeten, és hallgatni a tanítását. Melyik a könnyebb Jézushoz menni? Mert ha az embert viszed, nem vihetsz Bibliát, meg jegyzetfüzetet, meg tollat, papírt, hogy lejegyzetelj mindent. Én azt mondom, hogy egyedül menni Jézushoz sokkal nehezebb. Azok az emberek négyen soha nem jutottak volna Jézus elé, ha nem vittek volna egy nyomorult ember. És az a nyomorult ember soha nem jutott volna Jézus elé, hogyha nem lett volna nyomorúsága. Mi a könnyebb? Feltehetjük az életünkbe a kérdéseket. Főleg akkor, mikor bezzeg másnak. Nekem még jutott ilyen nehéz sors? Bezzeg, ő többet keres. Jaj, hát így, jaj, hát úgy. Mindenkinek vannak ilyen gondolatai. Miért? Mert emberek vagyunk. Azért. Pusztán azért, mert emberek vagyunk. De akkor tegyük fel a kérdést, melyik a könnyebb? Választanád ezt? Vagy választanád azt? Nézzétek meg, Jézus az ő láthatatlan szívű gondolatát egyetlen egy kérdéssel, hogy mi a könnyebb, láthatóvá tette. És az utolsó, és ezzel be is fogom fejezni, az, hogy Jézusnak hatalma van a bűnöket megbocsátani, ez egy láthatatlan dolog. Ezt senki nem tudja leellenőrizni. Azt mondja Jézus, megvannak a bűnök bocsátatva, és ugyanúgy fekszik, ugyanúgy nem történik semmi. Sokan ezen problémáznak a megtéréskor, fiatalok, de hát nem történt semmi. Persze, mert ez hitben és szellemben történik. Ha Jézus azt mondja, hogy aki bocsánatot kér, az bocsánatot fog kapni. Ha valaki segítségül hívja az Úr nevét, akkor jön a segítség. Nem jön, nem kell semmi. Ez ennyi. De azért, hogy lássátok, hogy ez valóban működik, meggyógyítom nektek. És nézzétek meg a láthatatlan szellemi történés, hogy annak az embernek valóban meg lett bocsátva a bűne, Jézus láthatóvá tette azért, mert mi csak azt mondjuk, hogy hiszem, ha látom. Pedig csak egy szót kéne átrakni. Ha hiszem, látom. Csak ennyit kéne változtatni, és igaz lenne. Nem hiszem, ha látom. Ha hiszem, látom. Ennyi múlik. Az egész történet erről szól. Minden láthatóvá válik, ami láthatatlan. És még egy utolsó szösszenet. A Betesda tavi embernek, aki ott feküdt sok évig azon a tóparton, nem volt embere. Azt mondja, nincs emberem, aki beemelne a vízbe, mikor megmozdult. Ennek volt négy. Négy embere. És azt gondoljuk, hogy ennek a négynek ő volt az egyetlen egy embere. És én azt mondom, hogy nem igaz. Nem csak egy emberük volt. Bár fogták azt az egyet, annak a négynek az embere volt az összes farizeus, aki ott volt, ő is az emberük volt. És ott volt a sokaság, ez mind a négynek az embere volt. És itt vagyunk mi is az ő embereik vagyunk. Mert azáltal, hogy egy embert felkaroltak hitből, és tudták, hogy kihez kell vinni, és vitték azt az embert, és megbontották azt a tetőt, azáltal azok az minden farizeus, minden sokaság, és még mi is láthatjuk, hogy Jézusnak van hatalma megbocsátani bűnöket. Mi is az ő emberei vagyunk. Egyetlen egy hitlépés, egyetlen egy embernek a megfogásából ennyi áldás származik. És hogy miért fontos ez az üzenet? Hogy Jézusnak van hatalma bűnöket megbocsátani? Mert elmondok egy nem egy újdonságot, mindannyian bűnösök vagyunk. Mindannyian bűnösök vagyunk. És a bűneinkkel soha nem fogunk megállni Isten trónja előtt. Nincs az az ember, aki Isten előtt megállhat a bűnei előtt. Nincsen. Csak az az ember állhat meg Isten előtt az ő bűneivel, akinek a bárány Jézus vére lemosta az ő bűneit. Aki elfogadta hittel, hogy Uram, én bűnös vagyok, nem tudok mit kezdeni, olyan vagyok, mint az a béna ott, aki fekszik, engem vinni kell. És azt mondja, hogy de hiszem, hogy Jézus az én bűneimért szenvedett. Hiszem, hogy miattam volt fönt a kereszten. Hiszem azt, hogy mindenért én értem történt. Csak azért, hogy én ne vesszek el az én bűneim miatt, ne legyek örökké elválasztott állapotban Istentől, hanem már itt a földön együtt legyek a Teremtővel, aki szeret engem, és majd az örökké valóságban is nála legyek. Vele együtt. Ajándékból. Kegyelemből. Ingyen. Csak azért, mert azt mondtam, hogy légy segítségül rajtam bűnösöm. Az ilyen embernek csak azt fogja mondani talán Jézus, mint ennek a bénának mondja, bízzál. Bízzál. Megbocsátottak a bűnöket. Hiszem, ha látom? Ha hiszem, látom. Láthatóvá válnak azért a láthatatlan dolgok is. Egyetlen egy dolog függvényében, ez az egyetlen egy dolog pedig a hit. Kívánom, hogy legyen hitetek, hogy lássatok is úgy, ahogy vannak a dolgok. Amen.